Ez itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán közgazdás, szociológus, politikai gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról, a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában.
Időről időre felmerül, hogy Magyarország esetleg kilépne az Európai Unióból, a magyar kormány kivezetné onnan az országot. Ezt a britek Brexitjének az analógiájára Huxitnak szokták nevezni, és csak nem akar elhalni ez a feltételezés. Ebben az epizódban Kántor Bandi barátommal körüljárjuk azt a kérdést, hogy mekkora ennek a valószínűsége, és próbálunk erősen érvelni amellett, hogy sem személy szerint a miniszterelnöknek, sem pedig az országnak, a magyar gazdaságnak nem tenne jót egy kilépés, nem érdekünk ez, sőt, kifejezetten összeomláshoz vezetne. A Huxitról lesz tehát szó ebben az epizódban.
Szép napot mindenkinek, Pogácsa Zoltánnal, szervusz!
Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
És velem Kántor Endrével, és egy nagyon érdekes témát választottunk a mai adáshoz, ez pedig a Huxit, ami egyesek szerint egy elmélet, mások szerint egyenesen egy terv. Azért mondom ezt, mert egyre többen foglalkoznak ezzel komolyabban is, és ami nekem figyelemfelkeltő volt, az még 2023-ban Bojár Gábornak a publicisztikája, amit a hvg.hu-n jelentetett meg, és ez nem az első alkalom volt, amikor a Huxitról írt, de ebben úgy fogalmazott egészen pontosan, hogy elkezdődött a végjáték, és egy nagyon érdekes dolgot fogott meg, szerintem, mégpedig azt, hogy azt mondta egyszer a miniszterelnök Orbán Viktor, hogy a Jobbik és a Fidesz között az a különbség, hogy a Fidesz nem szeretne kilépni, mert, idézem, a tagság Magyarország gazdasági érdeke. És amikor viszont megkérdezték, hogy mit ért a tagság értelmén, vagy ez miről szól, akkor kiderült, nem közvetlenül, de közvetett módon, hogy alapvetően itt az uniós befizetésekről és az uniós pénzekről van szó, tehát, hogy nem az unió alapját jelentő emberek, eszmék és a tőke szabad áramlásáról van szó, hanem az uniós pénzekről, hiszen azt is mondta, hogy ha majd egyszer nettó befizetők leszünk, akkor majd érdemes elgondolkodni ezen a kérdésen. Ez persze nem konkrétum, ahhoz viszont elég konkrét, hogy elgondolkodjunk ezen az egészen.
Igen, én is így voltam vele valahogy, hogy egy időben azt hittem, hogy ez nem más, mint egy ilyen ellenzéki önszuggeszció, hogy Orbán Viktor olyan gonosz, hogy majd ki fog minket vezetni az Unióból. Elég sokszor volt, hogy így tartottam országszerte előadásokat, és akkor az előadás után odajöttek hozzám emberek, és így húzogatták a bicepszemet, hogy ugyan mondjon már valamit arról, hogy hát valószínűen az, hogy Orbán Viktor kivisz minket az EU-ból, és mi is kilépünk, mint a britek. És hát erre mindig megnyugtattam őket, hogy nem, ez nem valószínű, ilyen terv nincsen, nem is érné meg, stb. És egy időig azt gondoltam, hogy ez majd itt szépen lassan el fog aludni ez a téma. Tehát, hogy valaki ezt kitalálta, pár ember elterjesztette, és egy pörög egy ideig, de aztán, mint hát egy ilyen ezoterikus elmélet majd elhal. De nem halt el, hanem egyre erősebbé vált, és az utóbbi időben már újságírók kerestek meg interjúra, hogy mi lenne a gazdasági hatása, ha mégis kilépnénk. Tehát látszik, hogy már a sajtó is kezdte komolyan venni ezt a témát, és aztán igen, történtek azok, amiket mondasz, hogy hát komolyan veendő figurák, mint Bojár Gábor írnak róla cikkeket ellenzéki oldalon, és hát kormánypárti oldalon, meg ahogy mondod, maga a miniszterelnök egyszer csak azzal áll elő, hogy ha az uniós átlag fölé kerülnénk, akkor meg kéne fontolni az előnyeit és a hátrányait a tagságnak, ami persze nem egy konkrét terv a kilépésre természetesen, de jelzi azt, hogy a fejében ott van, mint egy potenciális lehetőség. Szóval én azt gondolom, hogy annál is inkább komolyan kell venni, mert lehet, hogy itt végig amellett fogok majd érvelni ebben a beszélgetésben, hogy mennyire nem érné meg sem személy szerint a miniszterelnöknek, sem az országnak egy ilyen lépés. De hát ugye ne felejtsük el sosem, hogy az elmúlt évtizedben láttunk azért döbbenetesen önsorsrontó lépéseket országoktól. Mondok 2-3-at, ugye senki nem számított arra, hogy a britek kiszavazzák magukat az unióból, és ma már nagyon látszik, hogy ez mennyire nem volt jó nekik, és mégis megtették. Vagy ugye senki nem számított arra, hogy Oroszország bevonul Ukrajnába, teljesen szembe megy a saját érdekeivel. Még a invázió előtt 2 nappal is alig volt, aki ezt komolyan vette, és mégis megtörtént. Vagy mondjuk, ha megnézi valaki Olaszország gazdasági teljesítményét az elmúlt 2-3 évtizedben, az is egy elképesztő önsorsrontás, szóval nekem itt az önsorsrontók tabelláján ez a 3 ország van messze magasan.
Szerintem ott a főszerep az az Egyesült Államoké, ahol jelen pillanatban egy olyan elnökválasztási verseny zajlik, ahol az egyik elnök nem tudja, hogy hol van, a másik elnök pedig most már 3-szorosan elítélt, tehát ezek jogerős ítéletek, többek között sikkasztás, aztán lázítás és ilyenek. Tehát konkrétan olyan probléma van, hogy ha ez nem önsorsrontás, akkor nem tudom elképzelni, hogy micsoda, a világ vezető hatalmáról beszélünk.
Abszolút egyetértek, hogy az amerikai demokrácia oda jutott, hogy 2 ilyen jelölt van. Teszem hozzá, most már Trump sem tudja, hogy hívják a feleségét, tehát hogy a legújabb hírek szerint Mercedesnek nevezte Melániát az egyik beszédében. Úgyhogy igen, az amerikaiak is, a britek, az oroszok, az olaszok, tehát sok példát látunk arra világszerte, hogy országok hatalmas önsorsrontásokba mennek, szóval nem zárnám ki természetesen a Huxitot, de ennek ellenére, vagy ezzel a megfontolással együtt is, én amellett fogok itt most érvelni ebben a beszélgetésben, hogy sem a miniszterelnöknek személyesen, sem az országnak, mint egésznek nem érdeke a Huxit. És ezért nem valószínű, hogy meg fog történni.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
Oké, az a helyzet, hogy nehéz lesz így, mert akkor nekem kell felvennem a kesztyűt és a másik oldalon érvelni, vagy legalábbis olyan kérdéseket feltenni, viszont az a problémám, hogy szerintem ez egy ilyen politikai balhé, ami szájkarate lényegében, és arról szól, hogy Brüsszel így, Brüsszel úgy, a gonosz Brüsszel, és hogy ezzel azonosítsuk az Európai Uniót, miközben a vak is látja, meg én szerettem az ilyen jó kis mondásokat, ilyeneket lehet hallani évértékelőkben, szóval az a lényeg, hogy lehet látni az egyenlegen Magyarország EU éves költségvetését, hogyha végignézzük, hogy mi a nemzeti hozzájárulásunk, az hány százalék, és az EU-ból származó bevétel micsoda. Hát kérem, hogyha ezt valaki megnézi, akkor nem gondolja komolyan, hogy volt egy ilyen dátum, hogy 2030 akár, vagy 2040, ezek így forogtak, ezek a dátumok, amikor már el lehet képzelni. Tehát 2024-et írunk most, de sehol nem vagyunk ahhoz, hogy bármilyen szinten a nettó befizetést azt elérjük.
Akkor lehet, hogy ebben a beszélgetésben mind a ketten leszünk ördögügyvédei is, meg Huxit szkeptikusak is. Mert hogy ugye 2 dolgot mondtál, az egyik az, hogy a kormány folyamatosan lázít az Európai Unió ellen, és ugye vannak, akik abból a megfontolásból érvelnek a Huxit valószínűsége mellett, hogy bár a kormány lehet, hogy nem akar kilépni, de én már hallottam olyan tézist is, hogy mondjuk addig posztolgatja a billboardokra ezeket a Brüsszellel kapcsolatos ellenséges dolgokat, és ugye emlékezzünk, volt ilyen, hogy nek joga van tudnia, hogy Brüsszel mire készül, máig nem tudom, hogy mire készül Brüssel, vagy arra utal, hogy Ursula von der Leyen valahogy fütyül, mögötte ott Alex Soros fütyül, és akkor mi ne táncoljunk úgy, ahogy Ursula fütyül. Aztán ugye egy külön Pogi Podcast epizód volt arról, hogy úgy táncoltunk, ahogy fütyül Ursula von der Leyen, és ezért megkaptuk az uniós pénzek egy nagy részét. Meg volt még pár, én már nem is emlékszem az összes ilyen Brüsszel ellenes plakátra, meg hát a kormányzati kommunikációban is rendszeresen megjelenik ez, hogy Brüsszelnek tervei vannak, meg ezt, meg azt, meg amazt ránk akar kényszeríteni. És
fontosabb, hogy ránk kényszerítik a nem váltó műtéteket, tehát egészen elképesztő.
Igen. Tehát, hogy ez a nem váltó migráns óvodás esete, amit így ránk akar kényszeríteni állítólag Brüsszel, és hogy ugye itt az a tézis, hogy a szavazók maguk, tehát hogy a Fidesz szavazók annyira belesznek gerjesztve Brüsszellel szemben, és ugye ez a Brexit analógiája, tehát hogy valahogy ez történt Nagy-Britániában is, hogy konzervatív párt egy része egyáltalán nem akart kilépni, de addig ágáltak évtizedeken keresztül Brüsszel ellen, és ez már Margaret Thatcherrel elkezdődött, és ugye a konzervatív pártnak nagy hagyománya volt ebben, hogy egyszer csak annyira bevadították a jobboldali szavazókat, hogy a saját legnagyobb meglepetésükre a szavazók kiszavazták a briteket. Tehát, hogy ez akár meg is történhet Magyarországon, hogy ugye ezek azért van valamennyi létjogosultsága ennek az elméletnek, mert internet szerte látja az ember, hogy jobboldali szavazók legalábbis egy része, valószínűleg nem az egészen, mert ugye a felmérések azt mutatják, hogy az Európai Uniós tagságnak 80% körüli támogatottsága van Magyarországon, tehát hogy a reprezentatív felmérések szerint a fideszes szavazók nagyobbik része is uniós tagság párti, de van egy ilyen 20% körüli szavazó, aki viszont nagyon vokális, akik viszont internet szerte arról beszélnek, hogy hát minek nekünk ez az egész, ki kéne lépni, olyan ez, mint Moszkva. Ezt egyébként fideszes képviselők is rendszeresen ezt az analógiát hozzák, hogy Brüsszel olyan, mint Moszkva. Tehát ugye a bevadítás elmélete. Majd arra is akarok valamit mondani, hogy az uniós pénzek, de láttam, hogy akarsz valamit mondani.
Arra gondoltam, hogy tartsunk egy szünetet, és akkor utána jöjjünk vissza, és gazdasági oldalról nézzük meg, mert amit most elmondtál, az tényleg így van, és az rémisztő politikai kommunikáció szempontjából, főleg, hogyha valaki nagyon be van drótozva ezekbe a kommunikációkba, és olyanokat hall például a miniszterelnöki évértékelőn, hogy hát a kommunizmus is nyugatról jött, és akkor így olyan szinten van megtekerve ez a labda, hogy gyakorlatilag nem lehet fogadni egy ilyen szervát, szóval ezek ijesztő, szerintem ijesztő kommunikációk, és gerjesztő hatásúak. Nézzük meg azt, hogy milyen a fundamentum, és akkor abból induljunk ki, hiszen mégiscsak Magyarországnak az az érdeke, hogyha már gazdasági érdekről beszéltünk. A Huxittal foglalkozunk ebben az adásban. Nézzük meg a gazdasági oldalát, hogy Magyarországnak miért érdeke alapvetően, hogy az Európai Unió része legyen. Amit említettem az előbb, ugye lényegében, ha megnézzük Magyarország Európai Uniós éves költségvetésében az egyenleget, akkor lehet látni, hogy egész komoly az Európai Unióból származó bevétel mértéke, miközben a befizetés, tehát a nemzeti hozzájárulás mértéke ahhoz képest az mondjuk a ötöde körülbelül. Szóval, hogy és ez a szint, ez az elmúlt években, tehát mit tudom én, 2018-tól egészen biztosan, de 2014-től valószínűleg nagyjából ez volt.
Igen, erre szerettem volna reflektálni, hogy ezt lehet mondani, tehát hogy ez egyik ilyen lehetséges felfogás, hogy ez így önmagában vizsgálandó ez a kérdés, hogy Magyarország befizeti, mit tudom én, az 1%-át a GNI-jának, és visszakapja, hát korábban olyan 2,5%-át, most, hogy már van helyreállítási alap, így most már inkább olyan 3,5%-át a GDP-nek, és hát voltak olyan évek is, amikor ugye a szocialista kormány nem tudta felhasználni az uniós pénzeket, ez rámaradt a Fideszre. Több olyan év is volt, ahol ilyen 6-7%-ra emelkedett ez az összeg, és jelentősen javította a kormányzatnak a gazdaságpolitikai mozgásterét, és hát vannak olyan elemzések, amik azt mutatják, hogy gyakorlatilag az uniós pénzek nélkül nem is nagyon lennének beruházások, hogyha megnézzük, és hát ugye ne felejtsük el, most már ott vagyunk, hogy a tanárok pénzét is az uniótól várja a kormányzat, ami hát egy nyilvánvaló abszurd, tehát hogy azt persze mindenki, aki józanul gondolkodik, 5 perc alatt belátja, hogyha még a tanárok pénzét sem tudná kigazdálkodni egy ország, akkor ugye milyen jogon mondja el róla a kormányzat, hogy hát mi mekkorát fejlődünk, hogyha még ezt se tudjuk kigazdálkodni.
Igen, és hogy félbeszakítalak, de ezt azért kell, mert nagyon-nagyon el kell választani a kommunikációt és a tényeket, mert a kommunikáció ugye az ebben az ügyben, hogy a tanárok pénzét is az EU-tól várják, és ezt elkezdték mondogatni és kommunikálni, miközben, mint tudjuk, az Európai Unió volt az egyik, aki azt mondta, hogy egyetért a tanárok pénzének a megemelésével, a fizetésének a megemelésével, sőt, szeretné azt forszírozni. De ugye ez nem azt jelenti, hogy a forrást azt neki kell előteremtenie.
Igen. De gondoljuk bele, hogyha nem lennék benne az Európai Unióba, akkor honnan várnánk a tanárok bérét? Tehát, hogy minden felzárkózó ország az első dolog, amit megfinanszíroz, az a tanárok bére, hiszen ebből lesz a humántőke, ebből lesz a technológia adaptáció, tehát semmi nem olyan fontos egy fejlődő ország számára, mint hogy a humántőkét, a tudást megfinanszírozza, aztán jöhet minden más. Tehát szó sincs arról, hogy bárkinek kívülről kellene várnia ilyeneket, és nem is erre van az unió, tehát az unió az fejlesztési pénzeket ad Magyarországnak, és nem pedig működtetési pénzeket, tehát az egész felvetés is teljesen abszurd, de hát ugye egy önellentmondás is, tehát hogyha azt mondjuk, hogy Magyarország most már milyen jó szinteket ér el, de közben nem tudja megfinanszírozni a tanárai bérét, azzal azt gondolom, hogy ez egy önellentmondás is. De térjünk vissza ennél sokkal szélesebb témára, tehát hogy ugye lehet azt mondani, amit te is mondtál, hogy nettóban Magyarország egy igen erős kedvezményezettje, mondjuk az elmúlt pénzügyi programozási ciklusban, ezek ilyen 7 plusz 2-3 éves ciklusok voltak, tehát mindenképpen ott volt a táblázat tetején egyfőre jutóan a legtöbbet kapó országok között. És ezt lehet mondani, csak erre azt szokta mondani ugye a kormánypárt, hogy szerintem ezt nem teljesen jogtalanul mondja, és ugye itt van egy ilyen vita, hogy hogyan kell ezt kalkulálni, erre például azt szokta mondani a miniszterelnök is, meg kormánypárti politikusok is, hogy hát ezt nem így önmagában kell nézni, hanem ezért cserébe Magyarország egy csomó mindent ad a nyugati nettó befizető országoknak, tehát hogy nekünk ez a pénz jár. Én ezzel nem teljesen értek egyet, ez a jár nekünk ez a pénz, ez szerintem ez egy tévedés, tehát de hogy abban szerintem igazuk van, amikor ezt szembeállítják azzal, hogy hát ugye a nyugati cégek, ezek Magyarországon nem csak hogy piacot vásárolnak, mert hogy, vagy kapnak, mert hogy annyira nagy piac mi nem vagyunk, meg annyira vásárlóerős piac mi nem vagyunk, de az viszont szerintem kétségtelenül igaz, hogy itt cserébe mi olcsó munkaerőt adunk ezeknek az országoknak, tehát hogy ezt az egészet egy ilyen pekicsként kell, dealként kell kezelni, amikor Magyarország meg a hasonló országok léptek az Unióba, akkor egy ilyen adókapok volt ezek a csatlakozási szerződéseknek a tartalmai, hogy oké, a nettó befizető országok ezek adnak majd pénzeket a fejlődő, szegényebb, nettó kedvezményezett országoknak, cserébe viszont ugye ezek a kedvezményezett országok, ezek felszabadítják a szabad tőkeáramlást, és hát külföldi működő tőke jöhet ezekbe az országokba, ahol ezek a nyugati vállalatok, ezek kihasználhatják az olcsó munkát, erő előnyeit, a gyenge szakszervezetek, a gyenge környezeti szabályozás. Szerintem ez egy rossz deal, tehát hogy az uniónak érdeke lenne, hogy itt legyenek bérminimumok, európai minimálbér, hogy legyen egy nagyon erős környezetvédelmi hatósága az uniónak, ami betartatja a keleti országokkal is a környezeti standardokat, hogy legyen közös európai uniós szabályozás, hogy muszáj legyen erős szakszervezeteket működtetni, tehát hogy nekünk is szerintem érdeke lenne, meg a nyugatiaknak is érdeke lenne, hogy ezt a típusú olcsó bére épülő dolgot ne tudják kihasználni a nyugati multik, de szerintem kétségtelenül, tehát ugye ez egy vita volt egy időben, ez is elhalt egy kicsit, hogy hát liberális közgazdászok teleírták a sajtót azzal, hogy ezeket nem szabad összemosni, mert hogy az uniós támogatások az egy együgy, az egy alma, a külföldi működőtőkét meg egy másik ügy, az egy körte, a körtét almával ne hasonlítsunk, ezek nem összefüggő ügyek, meg a multiknak az idejövetele az nekünk is érdeke. Ezekben van valami, de én azért mégiscsak azt gondolom, hogy szinte mindenki így gondol erre, tehát nem csak a magyar kormány gondol ezekre a EU-s keleti bővítésekre úgy, hogy ezek bizony összefüggő ügyek, hanem egy német kormány, amikor egy Angela Merkel ül a Deutschland AG a nagy német multik vezetőivel, akkor bizony az ő fejükben is pontosan ugyanígy van ez a történet, hogy mi német multik, holland multik, stb. Mehetünk keletre, olcsó munkaerő, versenyeznünk kell a kínaiakkal, muszáj leszorítani a költségeket, és ebből a szempontból nekünk iszonyatosan előnyös a keleti bővítés, mert ott tudunk gyártatni, és ezért cserébe adunk nekik valamennyi pénzt, és hát aztán, hogy azzal ők hogyan gazdálkodnak, ez már az ő problémájuk.
Igen, ez nagyon fontos, szerintem folytassuk azzal, hogy hogyan gazdálkodunk ezzel a pénzzel. Egy dolgot még azért hozzátennék, én értem azt is, hogy miért szeparálják el ezt a két típusú pénzügyi részét ennek az egész folyamatnak, és azt is értem, amit te mondasz, hogy bizonyos szempontból ezek összefüggenek. Ugye például itt van az adókedvezmények esete, hiszen ezek a cégek rendkívül nagy adókedvezményeket is kapnak. De azért...
Abszolút fontos. Tehát mondjunk adatokat, Nyugat-Európában 30% körüli társasági adókat kéne fizetniük, ami aztán Magyarországon, Kelet-Európában, de főleg Magyarországon nominálisan is 9-re jön le, de valójában az effektív adókulcs, amit ezek fizetnek, az a nullához van közel.
Na jó, akkor folytassuk innen, nézzük meg, hogy hogyan használjuk ezeket a pénzeket, és hogy hogyan kellene használni. A Huxittal foglalkozunk hallottunk ebben az adásban. Témánk a Hugsit, és egy nagyon érdekes dolgot mondtál még pedig azt, hogy hát hogy hogyan használjuk fel ezeket az Európai Uniós pénzeket, nevezzük így költségvetés. Magyarország 2021-27-es költségvetéséből, itt most csalok, mert meg kell néznem pontosan a jegyzetemet ebben kapcsolatban, 43 milliárd euró támogatásra már biztosan számíthat. A legjelentősebb ezek közül ez a körülbelül 14 milliárd euró a regionális fejlesztésekre fordítható, ez amit te mondtál, ugye, hogy fejlesztésre kapjuk ezeket. 5,5 milliárd euró a foglalkoztatási és oktatási lehetőségek fejlesztésére, illetve a leginkább sebezhető a szegénység veszélyének kitett emberek helyzetének javítására használható. Hát, hogyha itt megállunk, akkor már rögtön látjuk, hogy itt egy óriási probléma van, hogy mire fordíthatók ezek a pénzek, és hogy ezekben a dolgokban hogy állunk jelen pillanatban Magyarországon.
Igen. Én azt javaslom, hogy majd egy külön adásban foglalkozunk azzal, hogy az uniós pénzeket mire kellene használni, meg mire kötelező használni, de ebben teljesen igazad van, hogy itt tulajdonképpen az Európai Unió rászorít minket, hogy olyan dolgokra költsünk, amikre alapvető érdekünk lenne költeni, de nem akar költeni a magyar kormányzat, ilyen a zöld átmenet, ilyen az Oroszországról való energialevállás, ilyen a humántőke megfinanszírozása, szóval ebben neked teljesen igazad van. De hát erre ugye azt mondaná egy kormányzati tisztség viselő, hogy hát ezek nekünk nem alapvető érdekeink, hogy nem tudom, hogy mivel indokolják, hogy miért nem költenek ezekre. Ez egy rejtély, de nem akarnak. Én behoznék két szempontot, ami szerintem muszáj, hogy elhangozzon egy ilyen Hugsit beszélgetésben. Az egyik a miniszterelnök saját érdeke, a másik pedig az a gazdasági modell, amit Magyarország árul, ami én amellett érvelnék, hogy ez elképesztően függ attól, hogy mi az Európai Unió tagjai vagyunk, úgyhogy ha megengeded, akkor ezt a kettőt itt most felvázolnám, hogy szerintem miért.
Legyen. Kezdjük az elsővel.
Mitől nemzetközi tényező Orbán Viktor? Szerintem az a képlet, hogy ő egy uniós kormányfő, akinek vétójoga van Brüsszelben, akinek beleszólása van a brüsszeli döntéshozatalba, méghozzá most már a legrégebben regnáló Európai Uniós kormányfő, tehát hogy pontosan kitapasztalta, hogy hogyan lehet elérni dolgokat, és eléggé ismert, tehát hogy szava van ezekben a döntésekben, ez az egyik oldala a képletnek. A másik oldala, hogy ilyenként járkál a világban, és találkozik, és jó kapcsolatot ápol olyan nemzetközileg elszigetelt politikusokkal, akikkel az Európai Unió többi kormányfője nem nagyon hajlandó együttműködni, vagy nagyon kritikus velük szemben. Ugye a nem nagyon hajlandó együttműködni kategóriájába sorolnám mondjuk Vladimir Putyint, meg még van pár ilyen, a kritikus vele szemben és távolságtartó ott egy nagyon hosszú lista van, tehát már említett Donald Trump, akkor az indiai Modi, a török Erdogan, az izraeli Netanyahu, a szerb Vučić, a Bolsonaro, a Milei, a még bizonyos szempontból a Xi Jinpinget is ide lehet sorolni, az azeri elnök, tényleg nem fogom tudni az összeset felsorolni, mert sok ilyen van. Szóval ezekkel Orbán Viktor jó kapcsolatot ápol, és ez a kettő kell, tehát hogy ennek az egyenletnek mindkét oldala kell ahhoz, hogy Orbán Viktornak a nemzetközi státusza, az, hogy a nemzetközi sajtóban, ha megemlítik Orbán Viktort, akkor mindenki tudja, hogy kiről van szó, szóval még arcot is tud csatolni hozzá, gondolatokat tud csatolni hozzá, ez ebből a képletből adódik. Na most ugye azért fontos ezeknek a listán lévő embereknek tárgyalni Orbán Viktorral, mert ezzel ők is be tudják bizonyítani, hogy nekik van kapcsolatuk az Európai Unióval, nincsenek onnan teljesen leszakadva, egy befolyásos európai politikussal bizony ők jó kapcsolatot ápolnak. Jó. Kilépne Magyarország az Európai Unióból, akkor óriásit zuhanna Orbán Viktor nemzetközi státusza. Én azt szoktam mondani félig viccelődve, hogy nagyjából Észak-Macedónia szintjére zuhannánk vissza, és föl szoktam tenni azt a retorikai kérdést, hogy ki tudja megmondani a Wikipédia megnézése nélkül, hogy hogy hívják az Észak-Macedón miniszterelnököt, mert hogy körülbelül ez lenne a nemzetközi státusza a magyar miniszterelnöknek, hogyha egyébként nem lennék az unió tagjai, sokkal kevésbé lenne fontos a személye. Tehát személy szerint Orbán Viktornak sem érdekel érdeke, hogy saját nemzetközi státuszát visszacsökkentse.
Abszolút értem, amit mondasz, és ez az én érvelésemben is az egyik legfontosabb pont, ami lenni szokott, ez a képlet. Viszont, mivel a másik oldalt is képviselnem kell, azért és az elmúlt hónapok fejleményeinek tükrében azt kell mondjam, hogy Magyarország nem csak Európai Uniós, hanem NATO tagország is, és ott is elindult ugyanez a fajta viselkedés, de ebben az esetben viszont akkor nem Észak-Macedóniához, hanem inkább Törökországhoz lehet hasonlítani Magyarországot, mert NATO tagországként igen-igen fontos volt, és be is bizonyította ezzel a svéd balhéval, amit itt láttunk az elmúlt hónapokban.
Két fontos különbséggel, ugye Törökország egy hatalmas ország, geopolitikailag kulcsfontosságú térségben, vagy elhelyezkedéssel, és egy hatalmas hadsereggel. Tehát az Egyesült Államok után a törökök öltenek a legtöbbet hadseregre a NATO-ban, és nagyon sokszor küldenek világszerte békefenntartókat, meg különböző manőverekbe hadtesteket. Tehát a törökök ebből a szempontból sokkal fajsúlyosabbak, Magyarország egy kicsi NATO tag, és az is marad. Meg hát amennyire tudom, a NATO-ból azért ki lehet dobni országokat. Tehát, hogy az is hangozzon el ebbe a beszélgetésbe, hogy az Európai Unióból nem lehet kidobni országokat, mert ugye ez is egy félelem, hogyha nem mi lépünk ki, akkor majd kidobnak minket. Nem nagyon van olyan mechanizmus, én sokszor beszélgettem Európai Uniós döntéshozatallal, joggal foglalkozó emberekkel, szóval az gyakorlatilag a lehetetlen, hogy egy uniós országot kidobjanak. Nem gondoltak erre, amikor megalakították és kifejlesztették az Európai Uniót, hogy egyszer ezzel a problémával szembenéznek. Tehát az Unióban nem nagyon tudnak.
Ebből is látszik, hogy mi a filozófiája ennek az egésznek. Hogy
nem ez a filozófiája, az a filozófiája, hogy itt mindenkinek a legjobb érdeke Európában együttműködni a szomszédaival és a többiekkel. Tehát föl sem merült az Európai Unió előre haladása idején, hogy majd lesz egy olyan ország, mint Magyarország. Tehát az Unióból nem nagyon tudnak kidobni minket, de szerintem a NATO-ból sokkal nagyobb eséllyel ki tudnak. Tehát hogy a NATO tagság az nem akkora státusz egyébként, mint az Európai Uniós tagság. Szóval azt gondolnám, hogy a magának a miniszterelnöknek sem éri meg, de legalább ilyen fontos, hogy az a modell, amit Magyarország itt árul, tehát mondjuk eddig a német benzines autók gyártása, amerikai elektronika, holland elektronika, stb. És mostanában ugye átállása kínai elektromos autók, német elektromos autók, kínai-koreai akkumulátorgyártás. Ezek nem azért jönnek Magyarországra ezek a cégek, mert a magyar piacot akarják kiszolgálni, és eddig sem azért voltak dominánsan itt, hanem azért, mert Magyarország benn van az európai egységes belső piacon, tehát hogy itt nincsenek vámok, kvóták, és amit Magyarországon gyártanak, ezek Európai Uniós terméknek minősülnek. Tehát ugye egy kínai autógyártó vagy exportál Kínából az Unióba, és akkor ugye az történik nagy valószínűséggel, hogy óriási védővámokat fognak rárakni. Ugye láttuk ezt már az olyan ilyen zöld átmenethez kapcsolódó termékek esetében, mint a szolárpanelek, a légszivattyúk, stb., amikor ugye 10 évvel ezelőtt rájött az Unió, hogy a kínaiak sokkal versenyképesebbek ezekben a termékekben. Mit csináltak? Ráraktak egy csomó védővámot, mondjuk ez se állította meg a kínaiakat, mert ezeken a területeken ennek ellenére dominanciájuk van az Európai Unió belső piacán, de most ugye az e-autók esetében és egy csomó más termék esetében is nagy valószínűséggel jelentős védővámok lesznek, talán még kóták is, és igazából Magyarország azt árulja, amikor ezeket a befektetéseket ösztönzi, hogy gyertek ide, mi belül vagyunk az Unión, nem csak az, hogy relatíve közel vagyunk a felvevő piachoz, tehát mit tudom én, 5 órán belül el tudsz jutni Nyugat-Európába a termékeiddel, hanem leginkább azt, hogy meg hát amiket már említettünk, hogy itt alig kell adót fizetni, sokkal gyengébb, alig van környezetvédelmi hatóságunk, lehet szennyezni, alig vannak szakszervezeteink, és így tovább, állami támogatásokat is kapsz nagyon sokat, persze ez is van, de a fő motivációja a külföldi befektetőknek az az, hogy Magyarország belül van, az Európai Unión belül, az egységes belső piacon belül, és így uniós termék lesz mondjuk a BYD-nak és a CATL-nek az autója, és a koreaiaké is, tehát hogy egy csomó unión kívüli gyártó számára azt árulja Magyarország, hogy egységes belső piac és uniós termékké válhatsz.
Oké, innen folytatjuk a Huxit a témánk, ebben az adásban maradjatok velünk. A Huxittal foglalkozunk, és ott tartottunk, hogy miért érdeke Magyarországnak, hogy Európai Uniós tagország legyen. Itt a különböző külföldi, főleg ugye unión kívüli országokból érkező tőkét, illetve befektetéseket, illetve gyárakat emlegetted. Én azért azt talán húznám, hogy ugye a védővámok tekintetében nagyon érdekes a másik oldalára kell tenni a serpenyőnek azt a támogatást, amit kapnak ezek a gyárak Kínából. Tehát ugye ez az egyik oldalon van egy védővám, a másik oldalon pedig egy olyan támogatás, ami az exportot segíti. Tehát van egy érdekes szkander ebből a szempontból. A másik pedig az, hogy azért ne felejtsük el, hogy ez nem egyedülálló, és itt Németországnak is többek között érdeke, hogy ezek a cégek itt jól működjenek, hiszen azok az akkumulátorok, amiket gyártanak, az ő termékeikbe is bekerülnek. Azért ne felejtsük el, hogy a nagy német autógyártók is például lepacsiznak az Xpeng-gel, a Volkswagen például most az elmúlt időszakban, és együtt közösen kezdenek el különböző termékeket fejleszteni, tehát ez mindenhol jelen van. Úgyhogy a nagy képhez ez is hozzátartozik, hogy ez nem egy olyan, hogy egy ilyen spearhead-ben ide Magyarországra betörnek, és akkor majd innen elfoglalják az Európai Uniót, tehát mindenhol jelen vannak ezek az együttműködések.
Ez nagyon fontos, amit mondasz, mert ugye ezt látni kell, hogy ugye nagyon sokszor úgy jelenik meg a sajtóban, hogy a Orbán Viktor, vagy a magyar kormány, vagy Szijjártó Péter ledílelt itt a kínaiakkal. De hát ez egy sokkal nagyobb egyesség. Tehát itt igazából a német autóipar dílelt le a kínaiakkal, mert ugye elaludtak, és nincs versenyképes akku a német autókhoz. Tehát, hogyha nem jönnek be a kínaiak, és nem kezdenek el gyártani akkumulátorokat az Európai Unióban, akkor tönkre megy, akkor gyakorlatilag vége a német autóiparnak. Tehát egy sokkal nagyobb díj. De ugye akár az idejövő német autógyártókról beszélünk, ugye Audi, Mercedes, BMW, akár az ehhez csatlakozó CATL és egyéb akkugyárakról, illetve hát a második körben erre rácsatlakozó mondjuk szlovén akkumulátor újrahasznosító, akár a BYD-ról beszélünk, szóval minden esetben még az unióból érkező befektetések esetében is egy kardinális eleme ennek a modellnek, hogy Magyarországban van az Európai Unióban. Ha kilépnénk, akkor ez az egész kártyavárként omlana össze. Tehát nem lenne érdeke senkinek ide jönni, mennének egy országgal arrébb, tehát akkor mit tudom én, Szlovákiát találnák meg ilyen gyártó területnek, Lengyelországot, nem tudom. Tehát lenne egy másik ország, aki ezt a platformot adná, de Magyarország ugye itt is visszaesne arra a szintre, nem véletlenül nem Szerbiába mennek. Tehát, hogy Szerbiában sokkal olcsóbb a munkaerő, költség, ott a magyar autópálya, tehát gyakorlatilag, hogyha mondjuk, mit tudom én, Vajdaságban lennének ezek a gyárak, akkor simán tudnának onnan 5 perc alatt szintén eljutni a nyugat-európai piacra. Tehát lehetnének ők a Vajdaságban is, de nem véletlenül nem ott vannak, mert ott ugye van egy schengeni külső határ, ott vámolni kell, ott nem uniós eredetű termékké válik az ő termékük, tehát hogy így azt kell látni, hogy amit a magyar kormány árul, és sajnos nem azt árulja, hogy nekünk hazai tulajdonú, magas hozzáadott értékű, saját jogú export van az Unióba, és nem is azt, hogy a magyar KKV-kat fejlesszük fel, hogy ne csak a magyar piacba gondolkodjanak, hanem az Unió egészében, hanem azt árulja továbbra is, amit egyébként minden korábbi magyar kormány is árult sajnos, hogy hát jöjjenek ide a multik, és a multik termelése az egységes belső piacra menjen.
Igen, ez óriási probléma, amit mondasz, rengeteg aspektusból körbejártuk ebben az adásban már ezt. A kérdésem a következő. Azokat a pénzeket, amiket, és említettem, hogy mire kellene költeni. Abba alá van húzva egy csomó olyan cél, amivel rendben legyünk összeszerelő üzem egy ideig, de közben fejlesszük fel a humántőkét olyan szintre, hogy utána a hozzáadott értékkel sokkal nagyobb exportot tudjunk elérni.
Ezzel abszolút egyetértek, de ugye ebben is segít minket, hogy uniós ország vagyunk. Tehát, hogyha humántőke fejlesztéséről beszélünk, akkor említsünk meg olyanokat, hogy hát ugye mondjuk a Európai Uniós diákok, azok mondjuk mehetnek Erasmusra. Hogy az Európai Uniós kutatók, azok részt vehetnek közös kutatási, fejlesztési programokba, amiket egyébként az Európai Unió finanszíroz, ráadásul bőségesen. Tehát, hogy még a humántőke fejlesztésünknek egy jelentős része is, egyszerűen maga az, hogy becsatlakozhatnak közös európai projektekbe, mindenfajta, mit tudom én, Airbus projekt, űrprojektek, részecske gyorsítók, tehát kinek mi a területe, környezetvédelem, klímaváltozás, mindenfajta területeken be tudnak csatlakozni a magyar kutatók, a magyar vállalatoknak lehetősége van együttműködni, a magyar diákoknak, éppen hogyha nem blokkolják a pénzeket, akkor Erasmuson keresztül mehetnek. Tehát, hogy így a magyar hozzáadott érték, technológia, humántőke fejlődése szempontjából is, hogyha kilépnénk az Unióból, akkor ezek mind gyakorlatilag elvágódnának ezek a lehetőségek, ami egy újabb aspektus, és hát ugye azt se hagyjuk figyelmen kívül, hogy ott van Schengen, tehát hogy mi ugye belül vagyunk a schengeni zónán, de látjuk azoknál az országoknál, akik nincsenek benne a schengeni zónán, hogy ez mekkora akadálya. Ugye bizonyos országoknak vízumot kell kérniük, azt nem feltételezem, hogyha kilépnénk az Unióból, akkor vízumot kellene kérnünk, bár ezt se tartom teljesen lehetetlennek, hogyha nagyon sokat ágálnánk az Unió ellen, de mondjuk az biztos, hogy egy schengeni határon ugye újra határellenőrzés lenne. Tehát, hogy akkor az összes, és nekünk gyakorlatilag brutál sok olyan határunk van, ahol újra be kéne vezetni az uniós schengeni külső ellenőrzést, akkor az sokkal kevesebb utazás, sokkal macerásabb. Ez is lenne. A teljes jogrendszerünk igazából át van alakítva uniós szabályozással együttműködőre. És hát ugye azt se felejtsük el, hogy oké, tegyük fel, kilépünk az Unióból. De hát mi fizikailag nem fogunk helyet változtatni. Hát ugye az a tapasztalat közgazdaságilag, hogy az országok tipikusan a szomszéd országokkal kereskednek intenzíven, tehát hogy attól, mert mi kilépünk, attól mi nem kerülünk át, mit tudom én, Vietnám helyére, vagy valahova a világ másik végébe, attól nekünk ugyanazok lesznek a szomszédaink, ugyanúgy Németországtól fogunk függeni, gazdasági értelemben sok szempontból, ugyanúgy kereskednünk kell majd Csehországgal, Szlovákiával, Romániával, Horvátországgal. Nagyon kicsi az esélye, hogy nekünk, ugye Albánia próbálta ezt meg a második világháború után, hogy az icipici Albánia mindig a háta mögé mutogatott, hogy ott van nekem ez a nagy elefánt Kína, ez az én szövetségesem, tehát hogy Európában senkivel nem volt hajlandó ember, hogy Albániája együtt működni, és amikor megkérdezték, hogy miért építetek ti rengeteg bunkert, és miért zárkóztok el mindenkitől Európában, akkor ember hogyha mindig maga mögé mutogatott, és azt mondta, hogy hát van nekünk szövetség, és a világ legnagyobb országa Kína áll mögöttünk, csak hogyha valaki mondjuk egy ilyen földgömböt megnéz, hogy hol van Albánia és Kína, hát azért ez elég nehéznek mutatkozott ez az együttműködés egyszerű földrajzi okokból, és ugyanez a helyzet Magyarországgal, tehát kereshetünk, és én abszolút nem vagyok ellene annak, hogy mondjuk legyen keleti nyitás, igen, szerintem igaz, hogy nekünk számolnunk kell azzal, hogy bizony Kína az egy gazdasági nagyhatalom lesz, nem szabad elvágni a kapcsolatokat, India, Japán, stb. Ezekkel mind egyetértek, de azért azt ne gondoljuk, hogy a kereskedelmünk nagy része az olyan országokkal fog majd zajlani, tehát hogy nyilván nagyon fontos lesz Kína, ott lesz az első 1-2-3-ban mindig, de hogy nem fogunk kereskedni Németországgal, Szlovákiával, Csehországgal, szerintem az egy illúzió.
Oké, sok érdekes szempontot mondtál, szerintem van, aki vitatkozna ezzel, vagy legalábbis remélem, hogy van, úgyhogy tegyétek meg ezt a Pogi Podcast Facebook oldalán, ahol majd elérhető lesz ennek az adásnak a podcastja is, illetve a link hozzá, és természetesen fel lehet tenni olyan kérdéseket, hogy mi van akkor, ha például mondjuk egy végjáték, amit Bolyár Gábor is fogalmazott, az mindezeknek a tudatában és mindezek ellenére történik, hogy egy teljesen más típusú ország jöjjön létre, mert ilyen víziók is vannak. Ezt nem szeretném, ha megválaszolnád most komolyan, csak így föltette, mint provizórikus kérdés.
Nem, csak még egy fél mondat, hogy hát ugye nyilvánvalóan még egy dolgot azért mondjunk el ebben a beszélgetésben, hogy hát egy ilyet meglépne Magyarország, akkor az ország jelentős része elköltözne Magyarországról. Tehát nem csak ugye eddig mindig azt vettük, hogy a külföldiek hogyan viszonyulnának ehhez, de hát szerintem minden kétséget kizárólag, ugye ahogy Törökországból is egy nagy része az embereknek, vagy Észak-Macedóniából, vagy Albániából, tehát az előbb említett példákból, az ország jelentős része, és a legképzettebb része azt mondaná, hogy akkor ez game over, nekem itt nincs jövőm ebben az országban, és szépen átköltözne Nyugat-Európába, ahol egyébként egy csomó országban szükség van az ő tudására, tehát hogy a németországok és a kanadák bármikor szívesen várják a a képzett magyar embereket, tehát hogy még azzal is számolnunk kellene, hogy a magyar tudás hirtelen szürke állomány hatalmasat zuhanna hirtelen.
Hát érdekes beszélgetés volt, a Huxittal, mint ötlettel vagy jelenséggel foglalkoztunk, ami az utóbbi időben megint felerősödött, többen foglalkoznak vele és kérdezik. Hogyha van kérdés, hozzászólás, észrevétel, akkor ahogy mondtam, Pogi Podcast a Facebookon. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm. Sziasztok.
Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com/pogipodcast oldalon teheted meg. Köszönjük!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.